Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor az ENSZ Azerbajdzsánban tartandó éves éghajlatváltozási konferenciájára utazott, ahol fel is szólal, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A magyar kormányzati delegáció tagja a Nagy István agrárminiszter is. A november 22-ig tartandó idei tanácskozása mintegy 200 ország képviselőit várják. Az Európai Unió Száhel térségért felelős vezető diplomatái egyeztetnek Csád fővárosában, közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium az MT-vel. Az esemény kiemelt témája a nemzetközi terrorizmus elleni közös harc, az illegális migráció megfékezése, valamint a humanitárius segítségnyújtás. Magyarország álláspontja, hogy az Európai Unió biztonsága egyebek mellett a Száhel övezetben kezdődik. A dél-kínai gazdasági térségben folytatta hivatalos látogatását Kövér László. A házelnök és Mátrai Márta háznagyasszony vezette parlamenti küldöttség Shenzhenbe és Kanton városába utazott, közölt az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. Az országgyűlés elnöke Kína legnépesebb és az ázsiai ország gazdasági növekedése hajtóerejének számító térségben Magyarországon befektető nagyvállalkozásokat keresett fel és megbeszélést folytatott Kuangtung tartomány népi gyűlésének elnökével. A szlovák parlament elnöke világosan megerősítette, hogy egy esetleges új nyelvjogi törvény semmilyen módon nem fogja korlátozni az országban élő nemzeti kisebbségek anyanyelv használatát, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Pozsonyban egyeztetett Peter Zigával. A magyar tárcavezető leszögezte, a felvidéki magyarság sorsa a kormány szívügye, és ezért üdvözlik, hogy a szlovákiai kabinet képviselői erőforrásként tekintenek a közösségre a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztését illetően. Szijjártó Péter úgy vélekedett, Magyarország és Szlovákia együttműködése most sikeresebb, mint korábban bármikor. Nacsa Lőrincet, a KDNP frakció vezető helyettesét, országgyűlési képviselőt jelöli a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkári posztjára, Semmén Zsolt miniszterelnök helyettes a hirató.hu értesülése szerint. A tisztséget korábban betöltő Potápi Árpád János tragikus hirtelenséggel október 17-én hunyt el. Október végéig az államháztartás központi arrendszere 3050,5 milliárd forintos hiánya zárt, tudatta gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium, ez 22 éve a legrosszabb adat. Hozzátették, a kedvezőtlen világgazdasági körülmények itthon is éreztetik a hatásukat, az átmeneti mérséklődés után azonban a magyar gazdaság tartós növekedési pályára áll, 2025-ben az uniós rangsor élmezőnyében lehet, amelyhez a költségvetés egyensúlyának megerősítése is alapot ad. A jövő évi büdzsé az új lehetőségek, az új gazdaságpolitika és a béke költségvetése lehet, mondta a törvényjavaslat ünnepélyes átadásán a pénzügyminiszter a parlamentben. Varga Mihály kiemelte, a kormány világos célokat jelöl ki, a gazdaság visszaállítását a növekedési pályára, a bérek emelkedését, valamint az, hogy több pénz maradjon a családoknál és megerősödjenek a kis és közepes vállalkozások. A kormány 21 pontos gazdaságpolitika akcióterve mintegy 4000 milliárd forintot mozgat meg a gazdaságba a jövőre, ebből több mint 2600 milliárd jut a családoknak, 1400 milliárd pedig a vállalkozásoknak, közölte a nemzetgazdasági miniszter egy konferencián. Nagy Márton szerint fordulóponthoz érkezett a gazdaság, a szeptemberi mélypont után az utolsó negyed évben már 7%-os növekedést vár a kormány, ami jövőre tovább folytatódik. A parlament elé beterjesztett jövő évi büdzsében 3,4%-os növekedéssel számolnak az idei 7% után. Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke országos kutatást és széleskörű konzultációt indított a területi kamarák segítségével a jövő évi minimálbérről, jelentette be a testület. Utóbbi november 20-áig tart. A bérpolitika kialakítása során nem hagyható figyelmen kívül a gazdasági szereplők teherbíró képessége, ami szorosan összefügg a vállalkozások termelékenységével, írta a kamara. Több százezren ünnepelték Varsóban a lengyel állami ünnepet, a függetlenség napját, a nemzeti körök által hagyományosan megtartott meneten, amelyen idén ellenzéki politikusok is részt vettek. Ez a legnagyobb nemzeti ünnep ott. Annak emlékére tartják, hogy Lengyelország az első világháború végén, 1918. novemberében, 123 évi felosztottság után visszaszerezte önálló államiságát. Felgyújtotta magát hajnalban egy 47 éves férfi Krakó központjában. Súlyos égési sérülésekkel kórházba szállították. Az eset a lengyel állami ünnepen történt a krakói érseki palota pápai ablak alatt. Végül az időjárásról. A továbbiakban borult párás, főként északkeleten tartósan ködös lesz az idő, szitálás, a fagyos tájakon ónos szitálás sem kizárt, illetve a nap második felében majd az északkeleti-keleti tájakon vegyes halmaz állapotú csapadék is előfordulhat, az északkeleti harmadban havazhat is, a szél gyenge marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és -2, napközben is csupán +1-2 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
A színésznek az a dolga, hogy a nézőt gazdagítsa. Vaja Nagy Mari, a nemzeti színésznője a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy elesett cigánylány reményt adó történetéről és egy drogfüggő környezetének küzdelmeiről. Megtudhatjuk, mikor pipálhatjuk ki a kamaszkor kihívásait. Szó esik a gyerekkori bepisilés okairól, a család képernyő idejének csökkentéséről és a párkapcsolati közelségről, távolságról. Keresse a novemberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 21 óra 5 perckor Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Csokonai szerelmei Surinet hírmagazin alapján. Csokonai 1802 és 3 körül hozta létre a Lilla kötet kompozícióját. Gyűjteményébe korábbi verseit is felvette, miközben persze újabbakkal gyarapította a ciklust. Így illesztette be a lila versek közé a róza verseket is, pusztán a szeretett hölgy nevét változtatva meg bennük. Még szerencse, hogy Lilla és Róza neve egyaránt két tagú, s mindkettő ara végződő, nem kellett sokat változtatni a prozódián. Egyes feltételezések szerint Róza a Darabos utcán, Csokonai szomszédságában lakhatott. Egyáltalán nem biztos, hogy neve valóban Rozália volt, hiszen a korban igen divatozott az antikos névadás. Szívük hölgyét gyakorta átkeresztelték a költők, kedveltek voltak a virágnevek. Csokonai egyik szerelme Földi Jánosné Veszprémi Julianna volt. Földi János Csokonai atyai barátja, tanára és pártfogója volt a kollégiumban. Ő fedezte fel elsőként Csokonai verselő géniuszát, segítette, egyengette az ifjú költő útját. Földi János egyéb iránt nem csak a kollégium egyik jeles professzora volt, de akkor kiemelkedő természettudósát is tisztelhetjük benne, aki ráadásul remek kritikus, nyelvész, műfordító és költő is volt egy személyben. Amolyan igazi polihisztor. Sikeres, szép élet ez, talán csak egyetlen kis árnyék vetült rá. Földinek ugyanis a szép pályához adatott egy gyönyörű feleség is. Ragyogó és hűtlen asszony. A kikapós Veszprémi Julianna megkeserítette férje életét. Hát mikor a mester rádöbbent, hogy a nála sokkal nagyobb tehetségű tanítványa vált szerelmi vetélytársá, és nem viszonzatlanul. A Juliskához írt versek sora azonban hasonló lett a róza versekéhez. A lilla daló darabjai közé kerültek. Talán erre utal a reményhez híres sora is. Kedv, remények, lillák, Isten véletek. Verseiben Lilla valóban nem egyetlen asszony. Másik szerelme volt Vajda Julianna. Csokonai 1797-ben Komáromban ismerkedett meg Vajda Júliával. Viszonzott és beteljesült szerelem volt az övék. A gazdag kereskedő apa azonban nem jó szemmel nézte, hogy lánya egy nincstelen, éhen kórász poétához kívánja kötni életét. Az elvárás tehát nem lehetett más, mint hogy munkát találjon a fiatal ember. Csokonai munkát keres és rögvest el is vállal egy helyettes tanári állást Somogycsurgón. Távol létében azonban Júliát Lévai Istvánhoz, egy jómódú dunaalmási kereskedőhöz adja apja. Csokonai életének utolsó pillanata ez, mikor még kilátása nyílhatott egy nyugodt, kiegyensúlyozott családi életre. Az események innentől kezdve tragikus gyorsasággal követik egymást, kiújuló betegsége, Darabos utcai házok pusztulása a tűzvészben, stb. Lilla azonban beköltözött a halhatatlan Múzsák csarnokába, s ha több versnek nem is ő volt eredeti címzetje, máig az ő nevéhez kapcsolják egy csodás költeményeket. Ha csak a Helikon hegyén is, de Lilla örökre eljegyeztetett Csokonaival. Utolsó szerelme Ilosvai Krisztina volt. Élete végén 1802-ben ismerte meg őt. Nagyváradon találkoztak, s a gyönyörű férjesasszony elbűvölte a költőt. Nem ő volt azonban az egyetlen, akit elvarázsolt Kriska. Csokonai egyik első felfedezője és felkarolója, Kazinci is szemet vetett a csinosasszonyra. Bár Kazinci értékelte Csokonai népies költészetét, de parlagiasságát, szókimondását, közönséges stílusát csupán azután kezdte el kritizálni, amikor szerelmi vetélytársak lettek. Dr. Zeyzen Endre költők, gének, titkok című könyvéből a következő érdekességeket tudhatjuk meg. Csokonai egész élete tanulásban tölt el. Csokonai átlagon felül értelmes lehetett, hiszen gyermekkorában még az iskolába járás előtt megtanult írni, olvasni, és ezért a családban tűzeszét korán felismerték. Emellett tanárait és tanulótársait is lenyűgözte emlékező tehetségével. Vergiliusztól egyfolytában 100 verset is minden megakadás nélkül elmondott, és a nyelvek tudásában is ritka készületű ember vala ő, mondja Dombi Márton. Folyékonyan olvasott görög, latin, olasz, francia, német nyelven, de ismerte a zsidó, arab, perzsa és angol nyelveket is. A debreceni kollégiumban 7 éves korában kezdte meg tanulmányait. 2 év alatt kijárta az alsó tagozatot. 9 évesen 1782-ben lett latinista, amely a gimnáziumnak felelt meg, és ahol 6 éven át latinul folyt az oktatás. A képzés harmadik szintjét a kollégium felső, főiskolai tagozata jelentette, amelyhez 1788-ban fogott hozzá, és amely már bent lakással járt. Nehezen viselte a szigorú kollégiumi rendet, de fegyelmezetlenségeit jó tanulmányi eredményei miatt egy ideig elnézték. A súlyos konfliktust éppen talentumának köszönhette. 1794-ben ugyanis, szigorú vizsgáztatás után a poétai osztály élére állították, vagyis kiemelték a középiskolások oktatójává. De míg tanítási stílusa és színes előadó képessége, ebben jó színészi adottságai is segítették, a tanulók körében nagy elismerést keltett, addig a kollégium konzervatív vezetői számára szabados viselkedése egyre elfogadhatatlanabbá vált. Mindezek tovább egyik professzorával való személyes ellentéte következtében több vizsgálatot indítottak ellene. Végül, és ebben Csokonai megrögzött magatartása és hajlíthatatlan jelleme is szerepet játszott, 1795. június 2-án kizárták, sőt kiközösítették a kollégiumból. Mindez azonban nem jelentette tanulmányainak végét, mivel egész élete tanulásban tölt el. Ezért, ha szerencsés volt Csokonai a talentumoknak a jól tevő természettől való nyerésében, munkás is volt ezeknek a maga szorgalmatossága által való kimívelésében. A természet és a szorgalmatosság kezet fogott ő benne, hogy így nagyot készíthessenek, mondta Dombi Márton. Költői tehetsége is korán megnyilvánult, 12 éves korában, édesapja temetésekor, egyik kollégiumi tanára, Háló Kovács József, már ismert költőként említette őt. Tőle idézett Dombi Márton, néhai boldog emlékezetű Csokonai Mihály kezem alá jött nekem a poézis tanulásában. Ezt mondta Háló Kovács József 1780 esztendőben március 17-én 125-öt magával. Legelső verseiből, melyeket írt, mindjárt észrevettem azt a különös zsenit, melyet aztán egész esztendeimig tanítottam, mindinkább becsültem és dicsértem. Az ő versei mindenkor könnyen folyók, és inkább természetének, mint mesterségesnek tűntek. Akkor tájt a középiskolákban, így a debreceni kollégiumban is, az 5. osztályban a verstan szabályainak megtanulása és a verscsinálás gyakorlata kötelező volt. Éppen ezért nevezték az 5-eseket poétáknak. Tehát Csokonai gyermekkorában az iskolában megismerte a verstant, és házi feladatként kellett verseket írnia. Csokonai családfájáról azt írja Celzel Endre, hogy az ismétlődő halálozások miatt hamarosan súlyos helyzetbe került a család, és különösen Csokonai Vitéz Mihály édesanyja. 1781-ben elvesztette édesapját, majd 1783-ban édesanyját, ekkor visszaköltöztek a kis Hatvani utcai családi házba. 1786. februárjában azután meghalt férje, Csokonai Vitéz első József is. Halála oka tüdőbaj, illetve a fennmaradt írások alapján annak túl agresszív kezelése lehetett. Így 31 éves feleség egyedül maradt az árvákkal. Hamarosan 1788-ban meghalt a legkisebb fiú, második László is. Mindezeket tetézte vagyoni helyzetük összeomlása. Egy korábbi hitel visszafizetésének elmaradása miatt el kellett adniuk a családi házat, ezért 1788-ban az özvegy a Darabos utcában vett egy nátfedeles házat. Az édesanyja a diákok közül kosztosokat fogadott, többnek szállást is adott, ruhafoltozást is vállalt, hogy két fiát ne csak eltarthassa, de még iskoláztathassa is. És mindez sikerült neki, sőt, a halálakor ismerté vált végrendelete szerint még számottevő vagyon is maradt utána. 55 éves korában halt meg, száraz betegségben, ahogy akkor tájt a TBC-t nevezték. Maga készítette el halotti értesítőjét, beírva a dátumot is. Kál László így írt erről. Én jelen voltam, és azt gondolám, a jól szönt réfál. Azonban valódi hangon hozzám is így kezd beszélni. Dolgaim el vannak rendelve. Mindjárt 8 óra lesz. Az úr 10 óráig tanításon marad, mert én akkor egy oskolának közönséges tanítója voltam, addig is nem élhetek, és 10 óra előtt az asszony már bevégezte életét. A költő édesanyját egy a maga sorsán fejül pallérozott, okos asszonyként jellemezte Dombi Márton, aki Csokonai iskolatársa volt. Nagyon szerette a verseket, kosztosainak szebben olvasta fel a költeményeket, mint tanult diákjai. Poéta fia verseit pedig kívülről tudta, és annak halála után először ő vállalkozott a hagyatékának összegyűjtésére. Csokonai Vitéz Mihály nagyon rövid idő alatt alkotta meg jelentős életművét, hiszen 1805-ben 31 éves korában halt meg. Juhász Géza szerint Csokonai annyit dolgozott, hogy talán még a jövő századra is marad utána összetallózni való. Ugyancsak Czeiser Endre írja Csokonairól, hogy ő a magyar költészet meghatározó személyisége, noha kivételes poéta képességének elismertetésében jelentős szerep jutott Petőfi Sándor és Ady Endre hódoló kiállásának. Csokonai tartózkodó kérelem. A hatalmas szerelemnek megemésztő tüze bánt. Te lehetsz írja sebemnek gyönyörű kis tulipánt. Szemeid szép ragyogása eleven hajnali tűz, ajakit harmatozása sok ezer gondot erőz. Teljesítsd angyali szókkal szeretőd, amire kért, ezer ambrózia csókkal fizetek válaszodért. A költemény verselése időmértékes, és egy rendkívül ritka versláb, a Ionicus aminore figyelhető meg benne, melynek ritmus képlete tititáltá. A magánossághoz, a Tihanyi Echóhoz és a Reményhez című remek művek értelmezésem szerint mélységes keserűséget s az élettel való leszámolás élményét fogalmazzák meg. Az első vers elégikó óda, a másik kettő elégia. A Magánossághoz című vers átfogó élménye elégikus, lemondó, de van némi ódai magasztalás is benne, hiszen a magány erényeit, ihletteremtő erejét is összegzi, mégis paradoxon, azaz belső ellentmondás olyat dicsérni, ami az ő reményeinek, boldogságának szétfoszlását jelenti. Mindhárom vers a personalizáció eszközét, a megszemélyesítés módszerét alkalmazza, hiszen ő képzelet szülte alakokba is bele tudott szeretni, grafológusa szerint. A három tűnékeny alak úgy jelenik meg, mint akik igazi női tulajdonságokat hordoznak. A magánosság az elfogadó, a sírik s azután is kitartó tapintatos, komoly jelenség. Az echo kedvesen visszhangozza a férfi fájdalmait, gyöngéd, érzékenyen rezonál a bánatra, a remény viszont csalfa, kacér, biztat és letaszít egyszerre. Csokonai zsenialitása az, hogy élete értelmének, Lillának elvesztése remek művek írására ihlette őt. Hiszen egyik levelében ezt írja Lillának: hamarosan tanárfeleség lehettél volna, s én a legboldogabb ember te általad. Nem elég, hogy mélységes paradoxont, önellentmondást, a lét abszurditását fejezte ki, mégis olyan zeneiséggel, zengő tiszta rímekkel, olyan formai gazdagsággal, mely ma is ámulatba ejt. Hiszen ő nem csak poéta nátusz volt, azaz született őstehetség, hanem poéta doktusz is, azaz tudós költő. Ő olvasztotta a magyaros formába az időmértéket, ő írt tankönyvet és iskoladrámát tanítványainak. Ő tehát a szeretet művésze is volt. Ő volt a magyar Rousseau, aki egyesítette a rokokó báj és a paraszti zamat kettősségét, a népköltészet, a romantikus zsenikultusz eszméit, és messze megelőzte korát. Szerb Antal a rokokó heroizmusának nevezi azt a jelenséget, amit egy könnyed, zenei költészet élvezetekor fedezhetünk fel, vagyis azt, hogy az élet komoly oldalát, a fájdalmat is lehet mártírként feloldani a formai tökélyben. A Tihanyi Echóhoz. Ó, Tihannak riadó leánya, szállj ki szent hegyet közül. Ím kit a sors eddig annyit hánya, partod ellenébe ül. Itt a halvány holdnak fényén, jajgat és sír elpusztult reményén. Egy magános árva szív, egy magános árva szív. Míg azok, kik búd bajt nem szenvednek a boldogság karjain, vígadoznak a kies fürednek kútfején s partjain, addig én itt sírva sírok, és te nimfa, amit én nem bírok, verd kizengő bérceden, verd kizengő bérceden. Zordon erdők, durva bércek szírtok, harsogjátok jajjaim, tik talán több érezéssel bírtok, mint sem embertársaim. Kik keblekből szám kivetnek, és magok köz csúfra emlegetnek egy szegény boldogtalant, egy szegény boldogtalant. Akik hajdan jó barátim voltak, még felköltek ellenem, üldözőim pártjához hajoltak, ó, miket kell érzenem. Amidőn már ők is végre úgy rohannak rám, mint ellenségre. Bár hozzájuk hívvalék, bár hozzájuk hívvalék. Nincsen, aki lelkem vigasztalja, oly barátim nincsenek. Vállat rándít, aki sorsom hallja, már elhagytak mindenek. Nincsen szív az emberekbe. Hadd öntsem ki hát vaskebletekbe szívem bús panaszait. Szívem bús panaszait. Lilla is, ki bennem a reménynek még egy élesztője volt, jaj, Lillám is a tiran törvénynek s a szokásnak meghódolt. Hogy vagy most te áldott lélek? Én ugyan már elhagyatva élek a tenger kínok között. A tenger kínok között. Ó, van-e még egy erémi szállás, régi barlang szent fedél, melyben egy bölcs csendes nyugtott hálás te setét hegyekben lél. Hol csak egy kő lenne párna, hol sem ember, sem madár nem járna, mely megháborítana. Mely megháborítana. Abban gondolom, hogy semmi ússal ellenkezni nem fogok, hogyha én egy megvetett virtussal itt egy kőben helyt fogok, se szigetnek egy szögében, mint Russzó Ermenon villében, ember és polgár leszek. Ember és polgár leszek. Itt tanulom rejtek érdememmel ébrezgetni lelkemet, a természet majd az értelemmel bölcsebbé tesz engemet. Távol itt, egy más világban, egy nemesmért szent magánosságban könnyezem le napjaim. Könnyezem le napjaim. Itt halok meg. Ez sötét erdőben. A szomszéd pór eltemet. Majd talán a boldogabb időben fellelik sírhelyemet. S amely fának sátorában áll együgyű sírhalmon magában, szent lesz tisztelt hangvamért. Szent lesz tisztelt hangvamért. Az Arkádia pör Szerbantal szavaival. Arkádia és Hortobágy különös összekeveredése nem szűnt meg halálával sem. A debreceniek síremléket akartak állítani nagy poétájuknak, és Kazincitól kértek sírfeliratot. Kazinci ezt ajánlotta, Arkádiában éltem én is. A debreceniek megnézték Kalepinusz nagy, sok száz éves szótárát, és azt találták, hogy Arkádia földje igen derék marha legelő, kiváltképpen szamaraknak. Kazincinak sohasem sikerült meggyőznie őket, hogy az ő szemében Arkádia a művészi szép élet szféráját jelenti. Mai sírfelirata a következő. Múzsáknak szózatja, a sírt is megrázkódtatja, s életet fuval bele. Másik oldalán ez olvasható. Csokonai Vitéz Mihály született 1773-ban Debrecenben, meghalt 1805-ben. Megrázó, hogy az odalátogató Petőfi ezt írta 1847. május 14-én kelt úti levelében. Mélyen elgondolkodtam arról, ha majd más utazó fog így gondolkodni az én sírom felett. Amikor Csokonai meghalt, Kazinczy és Kölcsey talán csak sejtették, hogy milyen rendkívüli tehetség volt ő, és csak Petőfi, majd Adiék fedezték fel benne a nagy elődöt. Érdekesség még, hogy a Cimbalom névre Csokonait egy tanára keresztelte el, hiszen bámulatos könnyedséggel írta költeményeit. A Reményhez című versről tudnunk kell, hogy egy rokokó kert allegóriájának is nevezik, mely a boldogság idején virágzik, és a boldogtalanság felismerésekor hervad. Valóban verskoporsó ez, hiszen mindent belé temette az alkotó, ami számára fontos. A jókedv, a remények és szerelmei, és az utolsó igazi viszonzott érzés kiváltója, Lilla. Az értékek legmagasabb helyét e szerelem tölti be nála, a költészet gyöngykoszorúi sem kellenek, ha szerelmével lehet. A költő érzi, hogy ereje fogytán, s e veszteséget nem fogja kiheverni. Életének értelme veszett oda azzal, hogy Lillát szülei máshoz adták feleségül. Lilla Lévai István halála után még egyszer férjhez ment, de egész életében boldogtalan és gyermektelen volt. A vékony, ibolyakék szemű nő őrizte poéta szerelme emlékét és verseit haláláig. 1855-ben 79 éves korában hunyt el. A Reményhez. Földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek látszó csalfa, vakremény. Ki teremt magának a boldogtalan, s mint védangyalának bókol untalan. Sima száddal mit kecsegtetsz, miért nevetsz felém? Kétes kedvet miért csepegtetsz még most is belém? Csak maradj magadnak, biztatómval áll. Hittem szép szavadnak, mégis megcsalál. Kertem nárciszokkal végigültetéd, csörgő patakokkal fáim éltetéd, rám ezer virággal szórtad a tavaszt, s égi boldogsággal fűszerezted azt. Gondolatim minden reggel, mint a fürgemé, repkedtek a friss meleggel rózsáim felé, egy híját esmértem örömimnek még. Lilla szívét kértem, s megadá az ég. Jaj, de friss rózsáim elhervadtanak. Forrásim, zöld fáim kiszáradtanak. Tavaszom, vígságom téli búra vált, régi jó világom méltatlanra szállt. Ó, csak Lillát hagytad volna, csak magát nekem. Most panaszra nem hajolna gyászos énekem. Karja közt a búkat elfelejteném, s a gyöngykoszorúkat nem iridleném. Hagyj el, ó reménység, hagyj el engemet, mert ez a keménység úgy is eltemet. Érzem, e kétségbe volt erőm elhágy, fáradt lelkem égbe, testem földbe vágy. Nékem már a rét hímetlen, a mező kisült, az engőliget kietlen, a nap éredült. Bájoló lágy trillák, tarka képzetek, kedv, remények, Lillák. Isten véletek!
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Elhangzott irodalmi műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió.
Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Eső mese. Ősz van. Locsi-pocsi eső kotyog, fecsek szünet nélkül az ablak alatt. Pletykázik a mindig szomjas öblös torkú csatornával, az meg tüstén tovább locsog mindent a vízgyűjtő Dézsának. A kövér Dézsa egy percig sem bír semmit magában tartani, mert lyukas, ezért aztán csobogva, csörgedezve adja tovább az eső meséit a kerti útnak, amitől valamennyi olyan kacskaringós lesz, hogy se vége, se hossza. A bádoghasú öntözőkanna mindezt hűvösen hallgatja a veranda sarkában, csak elvétve szól közbe, ha egy-egy eltévedt vízcsepp nagyot koppan rajta. Haragszik az esőre, mert szeszélyes és kiszámíthatatlan. Sohasem akkor érkezik, amikor várják. Az öntözőkanna még arra az esetre is nagyon jól emlékszik, amikor nyáron egy tulipán torokgyulladást kapott a kertben a szárasságtól. Doktor Duruzsi Darázs baljós zümmögéssel röbdöste körül a bágyadozó virágot. Záporesővel gorgorizálj, dünnyögte. Ennek az az egyetlen orvossága.
Igen ám, de hogyan, amikor hetek óta nem volt eső, és egy tenyérnyi felhő sincs az égen?
Bzzz, mondta komoran Duruzsi doktor. Az eset súlyos. Én felírom az esőt Jázmin levélre. Ha itt nincs, a nagy hegyek mögül kell megszerezned, de ez már a te dolgod. Fizetségül magával vitt egy morzsányi virágport, és tovább repült a fonnyadó rózsákhoz. Annyi betege volt, azt sem tudta, melyik virágkehelybe kukucskáljon. Az egyik korán hervadt, a másik nem tudott kinyílni, a harmadik fejfájást kapott a saját illatától, de egyik sem volt olyan lázas beteg, mint a tulipán.
Mi lesz velem? Sóhajtotta, hiszen én nem tudok elmenni az esőért.
A kerti ösvényen csigabiga ballagot maga húzta fényes országútján. Rossz kedvűen nyújtogatta a szarvait.
Ugye neked is hiányzik az eső? Szólította meg a tulipán. Hiányzik bizony, de addig semmi sem lesz belőle, amíg a békák nem kuruttyolnak érte.
A tulipán nem szerette a békákat, mert mindig udvariatlanul fickándoztak a virágok között, most mégis megszólított egy arra ugráló zöld pocakost.
Nagyon kérlek, segíts rajtam, suttogta, és megmutatta Duruzsi doktor receptjét.
Eső? Hehe, az kéne! Meg egy kis szivárvány, heherészett a zöld pocakos, miközben szórakozottan elkapott a nyelvével egy vigyázatlan legyecskét. Kérésedet továbbítom a szélnek, mert amíg ő nem fúj, semmi sem lesz az egészből. De addig se csügg egy kis tulipán, fel a fejjel, majd csak beborul. Azzal hip-hop, zsupsz, tovább ugrált és belefejeselt a közeli patakba. Amint a tulipán a vízcsobogást meghallotta, még jobban szenvedett. Legszívesebben ő is a sekélyvízű patakba vetette volna magát, de nem tehette, hiszen a virágok egy helyben gyökerezve élik le az életüket. A szél meghallotta a béka vartyogását, és nyomban forgulódni kezdett, de csak száraz port kavart.
Jaj, ne, ne, fulladozott a tulipán. Inkább erre a jázmin levére kellene esőt hoznod, hogy meggyógyuljak.
A szél aprócska förgeteg volt, ház körül szemetet söprögető, és nem tudott átrepülni a magas hegyeken, de röstelte bevallani, ezért azt mondta. Akár egész felhőszakadást is hoznék neked, tulipán, de addig nem lehet eső, amíg a csacsi nem ordít érte. A csacsi a sövénykerítés mellett legelészett, felkapta szürke fülét. Iá! Olyan szép hangom van, hogy attól minden felhő sírni kezd, de addig mégsem lesz eső, amíg a madarak magasan repülnek.
Madarak, madarak, integetett felfelé a tulipán. Gyertek, szálljatok le egészen alacsonyra, hogy megjöjjön az eső, és én meggyógyuljak. A madarak visszaintegettek. Bizonyos, hogy ha mi lejjebb szállunk, megerednek az égcsatornái, de kitárt karjával ijeszget minket a madárjesztő. Amíg ő nem ad engedélyt, hogy leszállhassunk, addig nem lesz eső. Ó, hiszen ez nagyon egyszerű, derült fel hirtelen a tulipán. A madárjesztő itt áll a szomszéd konyha kertben, csak szólni kell neki, és minden rendbe jön. A madárjesztő csak ugyanott állt, és nagy tekintélynek örvendett, mert minden délután megnőtt az árnyéka, és azt beszélték, hogy a kalapját valamikor okos ember viselte. Most mégis sajnálkozva tárta szét a karját. Mit képzelsz, tulipán? Én azért állok itt, hogy a madarakat elhesegessem. Ha nem így teszek, elveszik tőlem a kalapot. Ezt igazán nem kívánhatom, sóhajtott bocsánat kérően a tulipán, és csüggetten lehajtotta a fejét. Holnapra végem, gondolta, mert már alkonyodott, és sehol sem látszott felhő az égen. S akkor egyszer csak hirtelen, csodák csodája, mégis megerett a zápor. Ezüstösen peregve, szitálva, üdítve omlott a piros tulipánra. De jutott belőle a rózsáknak, a sárguló bajszú fűkatonáknak, sőt még a bánatos csigabigának is, aki úgy felvidult tőle, és egyszerében olyan erősnek érezte magát, hogy aznap emeletes házról álmodott. Felhő pedig most sem muszkált az égen, sőt, úgy tűnt, mintha a lemenő napfénye megkétszereződött volna. Mosolygós kislány arc hajolt a virágok fölé. Szerencse, hogy hazajöttünk, mert még kiszáradt volna a kertünk. Hallotta a tulipán, mialatt tűzpiros torkát hűsítve öblögették a vízcseppek. Csodálkozni sem volt ideje, csak akkor, amikor már lement a láza, és az öntözőkanna is megpihent a kerti úton. Varázslat történt, lehelte a tulipán. Dehogy, kottyant meg a maradék víz az öreg kannában. Csak egy kislány jó szívvel cselekedett. Méghozzá egészen kicsi kislány, bólogattak a magukhoz tért rózsák, mire az egész kert mosolyogni kezdett. A béka ámuldozva pillogott ki a patakból. Még ilyet? Elhallgattak a madarak, a szél meg se zizzent a bokorban, a madárjesztő pedig mélyen a szemére húzta híres kalapját. Mindenki elgondolkozott a dolgon, csak a csacsinak nem jutott eszébe semmi, de hát ezt őtőle nem is lehet rossz néven venni.
Kedves gyerekek, ma este Fésűs Éva, Bors néni című írását hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket! Yeah.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését az alázatosságról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Amikor ezt a szót halljuk, hogy alázatosság, akkor mi jut eszünkbe? Mik az első megmozdulások? Talán az, hogy valaki gyenge, gyámoltalan, nem életre való, kisdél szolgai módon meghajlik, és bocsánat, hogy érek, így viselkedik, és ezzel szemben állnak a határozott, erős emberek, akik mind a magánéletükben, mind pedig a munkájukban határozottak, erősek, rámenősek, jó szervezőek, az alázatos pedig tulajdonképpen az élet hajótörötte, aki mindig más tekint jobbnak, mindenkit előre enged, és olyan, ilyen kis olyan rebbent, ez a bocsánat, hogy élek, hogy így lehet legjobban megfogalmazni. Érdemes megnézni, hogy bennem milyen képek, gondolatok indulnak el. Vagy például mindig az alázatosságban a gyengeséget látom. Amikor a világban azt is láthatjuk, hogy, és csak sokszor erre is szólítanak fel bennünket bármilyen fórumon, hogy menjél, törtes, te vagy az első, te vagy a legjobb, érd el, küzdjél meg, versenyezzél. És persze ezeknek is van létjogosultsága valamilyen szinten, de el tud menni nagyon rossz irányba is, amikor már harcolok és taposok azért, hogy én előbbre tudjak jutni, és ez nem csak egyfajta technikai dolgot jelent, hanem egyfajta szemléletmódot is, hogy a másikat lenézni, megvetni, én vagyok a jobb, lejáratni, hazugságot mondani róla. Tehát ez a taposás sokszor ilyen más bűnöket is magával voz, mindenképpen rossz, és ez a gőgös embernek a tulajdonsága, aki mindenkinél jobbra tartja magát, aki tapos, aki megy, akinek nagy mellénye van, aki nem fogad el tanácsokat, Az alázatos pedig, aki mindenkitől elfogad mindent, mindenkinek szót fogad, mindent eltűr, mint a szeretet himnuszban, de talán sokszor ilyen negatív képek fűződnek ehhez a kifejezéshez, hogy az alázatosság. A gyengeség és a gyámoltalanságnak úgy a megjelenítője. Ha a teológiai szinten nézzük ezt a kifejezést, akkor az alázatosság, a humilitás az nem más, mint a helyes önismeret. És ez nem egy pszichológiai kategória, olyan része is van, hanem az Isten szemével nézem magam. És ha úgy tekintek saját magamra, ki vagyok én, engem az Úristen teremtett, ő akarta, hogy legyek. Az ő képmására alkotott meg. A teremtésben megteremtett, a megváltással újjáteremtett, vagyis az Isten gyermeke, a Szentlélek temploma vagyok, a mennyország örököse, óriási méltóságom van, Isten gyermeki méltóságom. És ha így nézem magamat, az Isten szemével, és ezek nem csak ilyen szép mondatok, ezek nagyon mély teológiai igazságok, a legmélyebb igazságok, akkor látom, hogy milyen óriási ajándék az én létem, persze minden emberé. Azonban fontos, hogy olyan szempontból is nézzünk saját magunkra, amikor látjuk a saját gyengeségeinket, hogy milyen gyarlók tudunk lenni, bűnösek, milyen fogyatékosságaink vannak, időnként milyen embertelenek vagy gerinctelenek tudunk lenni, ott az irítség, mert nagyon sok más bűn, az önzésnek különböző fajtái, a szeretetlenség, és hát sajnos ez is része az életünknek, vagy van kedvünk küzdeni ellene, vagy nincs, de ezek ott vannak az életünkben. Avilai Nagyszent Teréz mondja, hogy ha csak ilyen szempontból nézzük magunkat, akkor csak sarat látunk. Látjuk a gyarlóságainkat, és csupa rossz érzések és képek alakulnak ki saját magunkról. Ezek ott vannak, de a másik kép, hogy az Isten szemével nézem magam. És ez a kettő adja ki tulajdonképpen a helyes önismeretet, persze egy dinamikus valóság, és ez az alázatosság. Jól látni magamat. És amikor jól látom magamat, mindenképpen az alapvető referenciapont, nem az, hogy emberek mit mondanak, hanem aki engem teremtett, megváltott, ő hogyan néz rám, ki vagyok én az élő szemében, és persze látva a saját emberi gyengeségeimet is. Ez az alázatosság. Amikor az alázatosságról van szó, az nem csak egy viselkedés mintát jelent. Az, hogy valaki mindenkit beenged az ajtón, hogy mindig félreállok, hogy magamról sosem mondok jót, másokról pedig mindig jót mondok, dicsérem őket, vagy nem szólok semmi rosszat, vagy meghúzom magam. Ezek ilyen viselkedési formák, azonban az alapvető mély lelkület az, ami számít az önismeretnél, és persze így az alázatosságnál is. Például az alázatos ember, az ki tud nyílni az Istennek az igéjére. Persze sokszor emberek közvetítik ezeket, de az alázatos, mivel tisztában van a saját határaival, hogy mindent az Istentől kaptam, másrészt meg ott vannak a gyengeségeim is, tud őszintén keresni, kutatni. Ez bármilyen jellegű lehet, de most legfőképpen én az Istennel való kapcsolatra, ebbe az irányba szeretném vinni ezt az elmékedést, aki hallgat az Isten szavára, aki keresi az igazságot, megnézi, hogy ebből mi az igaz, imádkozik, megkérdez másokat, vagyis meri önmagát is megkérdőjelezni, hogy például nincs kedvem az imádsághoz templomba menni szentmisére, de ez van bennem, ennek biztos megvan az oka, de magamat felülírom, ezért utána nézek, hogy milyennek a lényege, és amikor találtam valami igazságot, már be is engedem az életembe, és hajlandó vagyok a saját nézetemen és felfogásomon, szemléletmódomon változtatni, azért, hogy gazdagabb legyek, és hogy befogadjam azt, ami a világban van jó, amit még most lehet, hogy nem látok, de később meg fogom látni. Ha valaki így éli az életét, és ez nem egy hamis alázatoskodást jelent, aki ez a bocsánat, hogy élek, így viselkedik, hanem egy nagyon mély függés, hogy az Istentől függ az egész életem, ott vannak a gyengeségeim, de megvan az Isten gyermeki szabadságom, ezért egy nyitottság a világra, de merek keresni, rákérdezni, merek kutatni, azt is megmerem kockáztatni, hogy lesznek ilyen tév utak, ahol kerestem az igazságot, de hát nem ott van. Tudok visszatérni, tudok bocsánatot kérni, tudok elnézést kérni, tudom magamat revidiálni, vagyis kifejezni azt, hogy hát ezt rosszul tettem, és akár egy egész közösség előtt ezt bevallom. Jobban megértjük az alázatosságnak az igazi jelentését, ha megnézzük a gőgöt. A gőgös ember például így gondolkodik, nekem ne dumáljon senki. Én tudok mindent, én tudom a vallást is, meg tudom a papokat is, meg az egyházat, meg mindenkit. Nekem már nem mondjon senki semmit, én mindent tudok. Meg különben is, nekem nem mondja senki sem azt, hogy, mert én azt is tudom. És látod, hogy nem csak egy stílusról van itt szó, hanem egy mentalitásról. Egy zárt ember, aki a gőgösségében bezár szinte minden ajtót, és már ott nem enged be új információt, nem is kutat, sőt, mindenki, aki ezen a téren át akar neki valamit adni, arra elég mérges lesz, és azt mondja, hagyjál békén, te engem ne tanítsál, én mindent tudok. Ez a gőgös embernek a megnyilvánulása. Hogy a gőgnek mi a még mélyebb alapja, ebben benne van a hazugság. Benne van például a félelem is, amikor valaki fél az újtól. Vagy a farizeusok is, ők nagyon féltek attól, hogyha őszintén szembenéznek Jézussal, akkor meg kell térni. És önmagában ez egy nagyon pozitív dolog, de ők ezt tragédiának élték meg, legalábbis így féltek tőle, ezért például félelmükben elhatárolódtak. Valaki saját magát vír, egyfajta önvédelem is, nem akarok újabb információt beengedni, mert akkor be kell ismernem, hogy rossz vagyok, hogy tévedtem, hogy bocsánatot kell kérnem az emberektől, hogy ki kell mondanom, hogy ezt rosszul gondoltam. És ettől annyira félek, olyan rossznak tartom, vagy a gyengeség olyan jelének, hogy ezt nem akarom, és a gőgben abban van egyfajta szilárdság. Én tudom, itt vannak a határok, nekem senki se beszéljen. Ezért, ahogy mondják is, az alázat az a lelkiségnek, a lelki életnek az alapja, anélkül nincs lelkélet. A gőg pedig minden bűnnek az alapja. A sátán is a gőg, aki a hazugság atya, aki hazugságra tanítja az embereket. Ezért fontos megkülönböztetni és utána nézni, ez is már az alázatosság része, hogy pontosan mit is jelent ez, mit kér tőlem az Isten, és hinni abban, hogy ez nem egy leértékelt állapotot jelent, hanem az igazán bölcs ember az alázatos, nyitott a valóságra, nem gyengeséget jelent, hanem egy helyes önismeretet, amikor tudok számolni magammal, de tudok számolni az Istennek az erejével is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését az alázatosságról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Thank you.